Üdvözöljük hallgatóinkat, itt ülünk megint a Szószátjár műsorában, a Klubrádió stúdiójában Nádasdy Ádámmal. A segítségünkre vannak Józsa Péter, Vas Edit és Sugár Ágnes. Az üzenetrögzítős telefonszámunk, ha még valaki nem tudná, 30-as 183-7007. Én pedig Kálmán László vagyok. Ebben a műsorban egy újabb sorozatféleséget indítunk, most már több ilyen témát elindítottunk, amire majd időről időre visszatérünk. Most egy új téma, vagy egy szál indul el. Megpróbálunk nevezetes félrefordításokat, hogy mondjam, megmagyarázni. Olyanokra gondolok, nem ilyen ártalmatlan lejterjakabokra, mint amikor a Lekváros buktát Marmalade Screw-up-nak fordították valamelyik menzán.
Mert hogy bukta, bukás, ugye, és megkérdeztek valakit, hogy mi az a bukta, és hát mondták, hogy ez...
Igen. Szóval nem ilyenekre gondolunk, hanem olyan híresebbekre, amilyen mondjuk közmondásokban van, vagy irodalmi művekben van, vagy esetleg a Bibliában van, és vagy azért, mert régies a szöveg, és később félreértették, vagy mert más nyelven írták, és lefordították, hát valami félreértés folytán rosszul fordították le őket. Olyanokra gondolok például, egyik kedvencem az örökzöld kivétel erősíti a szabályt. Mindenki érti, hogy ez teljes hülyeség, a kivétel egyáltalán nem erősíti a
mint
szabályt.
Mint egy paradoxon volna.
Mint hogyha a fából vaskarika lenne, és ez mi így is szokták néha használni, pedig hát ez egyáltalán nem így van értve, hanem egy
mi az igazság?
Hát ez egy értelmezési elv volt a római jogban, exceptio probat regulam, igazából úgy kellett volna fordítani, hogy a kivétel bizonyítja a szabályt, és arra vonatkozott, hogyha egy ilyen jogi szövegben valamit kivételként említenek, az bizonyítja, még akkor is, ha nincs explicite leírva, hogy van egy szabály, ami alul lesz kivétel. Tehát ha azt mondja valaki, hogy ha az egyetem számítógépes rendszere meghibásodik, akkor a vizsgaidőszak után is beszabad írni kivételesen ugye a jegyet, akkor ezből következik az, hogy van egy szabály, miszerint a vizsgaidőszak alatt kell a jegyet beírni, még akkor is, hogyha ez máshol van leírva, vagy máshol sincs leírva. Tehát ha megjelölünk egy kivételt, az bizonyítja, hogy létezik egy általános szabály.
Így már
értelmes a mondás.
A nyelvtanban is így van egyébként. Tehát ugye én azt mondom például, hogy a magyarban az igéknek a főnévi igeneve, tehát sír, sírni, az mindig ugyanaz, mint az egyes szám harmadik személy, ő sír, sírni a ni hozzátételével. Kivéve a van ige, amely nem vanni, hanem lenni alakban jelenik meg. Tehát, hogyha én kimondom, hogy a vanból lenni lesz, akkor a többi igére ez erősíti a szabályt, hiszen azt jelenti, hogy minden más esetben egyébkor ezt kell csinálni.
Igen, az erősít nem a legszerencsésebb fordítás. Szerintem...
Tázza.
Igazolja, vagy bizonyítja, vagy utal rá.
Igen.
Hát a
igen.
Latin próbát az azt jelentette, hogy bizonyítja.
Igen, igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy mint nyelvtanár, tudom, hogy a pedagógia ennek az ellenkezőjét kívánja, hogy előbb kell a szabályt megtanítani, és utána azt mondani, mint egy lábjegyzetben a következő órán, hogy de vigyázzatok gyerekek, mert ennél és ennél a szónál ez nem így történik. Míg ugye egy tudományos vagy igényes nyelvtanban az volna logikus, hogy előbb felsoroljuk, amikor nem történik, és utána hátradőlünk, és benyomunk egy gombot, és azt mondjuk, hogy az összes többi esetekben pedig csináld ezt, mert akkor már jó erős lesz a szabályunk.
Hát így is lehet meg, úgyis. A lényeg az, hogy a mondás ebben a félrefordított alakjában teljesen abszurd, és még azt is sugallná, hogy minél több kivétel van, annál erősebb a szabály, hát ez óriási
megmutaság.
Hát minél több a kivétel, annál gyengébb a szabály természetesen.
Igen, tehát viccnek hangzik alapvetően.
Igen. Hoztál is ilyen híres, nevezetes félrefordításokat mára.
Hát az egyik, amiben én is otthon vagyok, mint angol fordító, és mint Shakespeare-rel foglalkozó fordító, az egy híres jelenet a Hamlet című darabban, amikor azt mondja Hamlet Oféliának keserűen, és dühösen, és gúnyosan, ugye, amikor elmondja, hogy én szerettelek, de aztán azt mondja, hogy én nem szerettelek, és hagyjál békén, és akkor azt mondja, hogy angolul get thee to a nunnery. Most ez a nunnery, ez kolostort jelent, tehát szedjed magad kolostorba, vagy menjél kolostorba, vagy hát menj apácának, tulajdonképpen ez volna talán ma a fordítás. Na most arról van szó, hogy mit jelent ez a nunnery ebben az esetben, hát kolostort jelent. Ám de az 1920-as években, amikor hát egy nagy hulláma volt annak, hogy a viktoriánus prűdséget és szépelgést tegyük félre, és nézzük meg Shakespeare korának bizony néha sokkal durvább, vagy alpáribb, vagy esetleg trágár jelentéseit, akkor valaki kiderítette, hogy a nunnery szó abban az időben bordélyház értelemben is használatos volt. És ilyen szövegeket találtak valóban, hogy a kikötött a hajó, és a hajósok első dolga volt, amit szárazföldre léptek, hogy a nunnerybe siettek. Hát ez nyilvánvaló, hogy nem az apácazárdába siettek, hanem a bordélyházba, és van még egy pár ilyen szöveg. És ekkor valóban elterjedt, hogy áhá, na most akkor jól lerántottuk a leplet a viktoriánus szépelgőkről, mert tessék, hát azt mondja Hamlet Oféliának, hogy menjél, dolgozzál, mint prostituált, menjél bordélyházba. Aztán az 50-es évekre kijózanodtunk, és ma már mindenki azt mondja, hogy ez nem így van. Hogy igenis azok a szövegek, amit az előbb idéztem, hogy a hajósok rohantak a megfelelő helyre, azok tréfás metaforák. Tehát ilyesmit ma is lehet mondani, hát hogy mondjuk a kocsma helyett azt mondom, hogy a cukrászdában töltöttem az estémet, meg hát sok ilyen.
És ittunk egy bambit.
Ittunk egy bambit, hát sok ilyesmit lehet csinálni. Úgy van meg, hogy hát az út szélén, ahol a kamionosok szoktak parkolni, hát ott apácák áldogálnak, ugye, akkor értjük, hogy miről van szó.
Magyarul ezt nem szokták, de mondjuk dolgozó nőkről szoktak beszélni.
Kérlek, igen. Úgy van, parancsolj, igen, igen, vagy szolgáltató hölgyek, meg ilyesmi. Vagyis az nem jelenti azt, hogyha valamit gúnyos metaforaként használnak, hogy a szónak van az a jelentése. Ez egy nagyon finom kérdés. Hadd hozzam föl a disznó szónak a példáját. A magyarban annyira elterjedt, és hát sok más nyelven azt mondani, hogy Géza egy disznó, hogy ez már bekerülhet a szótárba. Disznó első jelentése sertés, második jelentése rendetlen, megbízhatatlan, piszkos ember, vagy mit tudom én. De ha én azt mondom, hogy a történelem tanárnőnk egy öreg krokodil volt, ez nem jelenti azt, hogy a szótárba be kell tenni a krokodil alá első jelentés hüllő, második jelentés, nem tudom, csúnya, idős nő, akinek nagy fogai vannak, vagy ilyesmi, mert ez, ahogy mondani szoktuk, kreatív metafora. Tehát a nunnerynek a bordélyház értelme azokban a szövegekben kreatív metafora volt.
Ez persze fokozatos dolog, vagy fokozatai vannak, mert ugye a krokodilt ebben az értelemben talán még soha nem használta előtte senki, a disznót rengetegen használják, és vannak köztes esetek, amit hát ritkábban, de talán előfordul, és olyankor lehet bajban egy szótáríró, hogy beleírja-e külön jelentésként.
Ebbe igazam, a vén kecske.
Ugye a legtöbbször az a kérdés, hogy kitalálható-e, hogy minek szánták. Hát a vén kecske például biztosan bele kell, hogy kerüljön a szótárba, hiszen nem nagyon lehet kitalálni, hogy vajon mikor mondják ezt egy emberről. Igen. A disznó az már egy sokkal átláthatóbb dolog, de például amikor azt mondom, hogy ebben a szobában olyan kupleráj van, igen, szerintem azt is be kell venni a szótárba, mert nem biztos, hogy ha valaki először hallja ezt, akkor érti, hogy ez a rendetlenségre utal, és így nem
van.
Másra.
Így van, így van. Igen.
Na most ez a vonulj kolostorba, ez valójában nem egy létező, ma létező félrefordítás, hanem csak egy bizonyos időszakban hitték azt, hogy esetleg ezt jelenti, ugye? Tehát
így van.
Egy korábbi félre.
Így van.
És honnan tudjuk, hogy ez rossz, hogy tényleg nem úgy gondolta.
Hát onnan, hogy Jenkins professzor ezt mondja, hát most mit csináljunk, vagyis Jenkins készítette el a ma talán legmértékadóbb Hamlet kiadást, az Arden sorozatban, de minden, hát én nekem megvannak ezek a könyvek, minden ma mértékadó Hamlet kiadás, amit a legkomolyabb az Oxford, a Cambridge, a Penguin adnak ki, azok mindegyik ezt mondja, és még érdekesebb, vannak Shakespeare szótárak, hiszen ő olyan sok szót használ furcsán, vagy elavult ma már, vagy nehezen érthető, mint mondjuk a disznó vagy a kecske volna egy magyar szövegben, egyikben sincs benne, több ilyen szótár van, egyikben sincs benne a nunnery. Vagyis az, hogy nem veszik bele, az azt jelenti, hogy a szótár kiadója szerint is erről a szóról nincs mit mondanunk, ugyanúgy, ahogy mondjuk a table, asztal szó sincs benne, mert hát a Shakespeare is ugyanúgy használja, ahogy mi. A Shakespeare szótárakban csak azok a szavak vannak benne, amelyeket félre lehet érteni. A nunnery, apáca zárda pedig nincs benne.
Igen, a félrefordítások egy részénél mi sokat vitatják azt, hogy valóban félrefordítása, és talán nincs is mindig teljesen tisztázva, ezek szerint itt nagyjából biztosak lehetünk. Az én példámban a kivétel erősíti a szabályt, ott teljesen biztosak lehetünk, hiszen megvannak az római jognak azok a szövegei, ahol ez előfordult, és vannak olyan esetek, mint például a bibliai félrefordításoknál, ahol egyáltalán túlságosan telítve van mindenféle vallásos társ egyéb gondolattal, hogy ott bizony még ma is esetleg vitatják, vagy nem vitatják, igen, de dogmatikai okokból nem vitatják, ott filológiailag lehetne vitatni. Igen. Szóval sokféle esete van a félrefordításnak. Van ez a másik félrefordítás, amivel mára készültünk. Azt is elmondod. Mindjárt az például ugye bibliai idézet, vagy Bibliában is előforduló idézet, de nem tudom, hogy vitatják azt még máma a jelentését? Nem,
igazából nem, már nem. Tehát már ugyanaz történt, igen, mint a Hamlet kolostorral, hogy egy hullám, amelyik neki ment ennek, hogy nézzük meg. Arról van szó, hogy a teve a tűfokán. Azt mondja ugyanis Jézus, hogy könnyebb a tevének átbújni a tűfokán, mint egy gazdag embernek a mennyországba kerülni. Hát a tűfoka az ugye a varró tűn, az a kis luk, amin át a cérnát befőzzük. Jó, ez önmagában régies magyarul, de mindegy, ennek az egy értelme világos angolul, the eye of a needle, a tű szeme, hát így szokták mondani. Ez nem is érdekes, hanem hogy most akkor a teve átbújik, vagy nem bújik át.
És miért pont a teve?
Ugye? És miért pont a teve? Na most érdekes módon a jobb biblia magyarázatok elmondják, hogy itt vannak olyan elméletek, amelyek szerint ennek reális alapja van, ugyanis ez egy abszurd hasonlatnak tűnik, egy igazi hiperbola, ahogy a stilisztika mondja, tehát annyira eltúlzok valamit, hogy ez az teljesen értelmetlen. Vagyis, hogy semmi realitás alapja nincsen, de hiszen éppen ez a célom az eltúlzással. Tehát azt mondom, például most egy másik ilyen példa, hogy a tanárnő a szó szoros értelmében felrobbant, amikor ezt megtudta. Ugye ez nyilván hiperbola, mert nem robbant föl, és főleg nem a szó szoros értelmében robbant föl. Jó, ez egy rendes stilisztikai eszköz, a mindennapi nyelvben is használjuk. De vajon Jézus ezt akarja elmondani, vagy pedig van
meg
ki?
Hát, amiért nagyon szöget ütött az emberek fejébe, az, hogy tényleg miért pont egy teve, miért pont a tűz. Tehát, hogy egy nagy dolog, egy kis dolgon nem tud átférni, ez rendben, hanem miért pont, igen, teve, ez, igen, megmozgatta, igen, mindenkinek, igen, a fantáziáját.
Hát egy elmélet született, amelyik azt mondta, hogy a tűfoka, ott nem az igazi tűfokáról van szó, hanem Jeruzsálem városának egy kapuját hívták a tűfokának, amely a normál kapuknál kisebb volt, és csak személyek beengedésére szolgált zárás után. Tehát éjszaka, amikor a rendes kapukat becsukták, akkor mint egy személybejáró egy rendes nagy kapu mellett.
Én egy másik változatot hallottam, hogy egy sikátornak a neve volt Jeruzsálemben, nem is kapunak, teljesen mindegy. Tehát valami, igen, olyan hely, ahol tevével nem lehetett,
hát,
átmenni.
Igen, illetve hát ha volt is ilyen, akkor a teve egyébként le tud térdelni, és térden tud kúszni, mint megnéztem, a könyökein és térdein tud menni.
Na de ha túl keskeny mondjuk.
Hát akkor azt se tud, úgy van. Vagyis a baj az, írják a cikkek, hogy nincs semmiféle adatunk arra, hogy létezett volna ilyen kapu, vagy ilyen utca. A másik, hogy miért van a teve. A teve volt a legnagyobb testű állat, ami Palesztinában élt. És ugye, mintha te mondtad volna, hogy másút elefántot emlegetnek a kultúrtörténetben.
Igen, tehát ugyanez a mondás létezett a judaizmusban, judaizmus irodalmában, zsidó vagy héber nyelvű szövegekben, arámi szövegekben elefánttal.
Igen.
Ugyanúgy így, hogy ha el akarunk képzelni valami igazán lehetetlen, igazán abszurd dolgot, akkor gondoljunk egy elefántra, mint átmegy egy tű fokán vagy
igen,
lyukán.
Igen. Nekünk ez talán természetesebb, mert ezeket az állatokat ismerjük az állatkertből, meg a cirkuszból, és tudjuk, hogy az elefántnál nagyobb szárazföldi állat nem létezik. De hát Palesztinában nem éltek elefántok, tehát elképzelhető, hogy Jézus azért a tevét mondta, mert az volt a legnagyobb. A másik magyarázat az egészen más oldalról közelíti meg, nem próbálja meg ennek civilizációs hátterét, tehát ugye a város, kapuja, ilyen is olyan volt. Az egy másik, amelyik azt mondja, hogy az a görög szó, amit a szövegben látunk, kamelosz, teve, hát számos nyelvben is ismerjük, ugyanígy van, azt rosszul olvassuk, vagy rosszul írták le, és egy másik szó, kamilosz, állottam valójában, ami annyit jelent, hogy kötél. Ez már sokkal érdekesebb, mert kötél vastag, tehát kábelszerű vastag kötél, azt mondani, hogy hát lehetetlenség egy vastag kábelt áthúzni a tű lyukán. Ezzel csak az a baj, hogy miért olvasták volna félre, vagy miért értették volna félre, hát nem szoktak. Szóval olyan veszélyes elkezdeni azt mondani, hogy jó, hát ez a szó, ez valójában félre van, ez a szó valójában így van, úgy van, amúgy van. Ezt úgy hívják, hogy emendálás ugye a szövegtanban. Nem szabad ezt csinálni. És azt mondják, hogy nem bizonyítható, hogy ő kötélről akart volna beszélni, hanem igenis azt akartam mondani, hogy a teve a tűnek a lyukán. Így hát a mai bibliák ezt fordítják, a legújabbak is, nem tértek át erre. Ugyanaz történt tulajdonképp, mint a Hamlet kolostor esetében, hogy egy, ha tetszik, tisztító vita, hát ezek jó viták, hogy valaki neki megy, akkor mindenki újra átgondolja, még egyszer alaposan megnézik, és utána azt mondják, hogy nem, hát sajnáljuk, ez az, ami.
Hát a különbség talán az a kettő között, hogy a Hamlet szövegén nem kapjuk fel a fejünket, nem találjuk furcsának, hogy miért, hát persze, menjen vonuljon kolostorban, Ofélia.
Ugye, mert hogy azt mondja, hogy ne menjen férhez, tehát tud.
Igen, míg vagy hogy hát vonuljon el a világtól, míg a másik esetben azért szerintem mindenki, aki találkozott ezzel a hasonlattal, a tevével a tűfokán, azért fönnakad egy picit ezen, hogy miféle hasonlat ez, vagy miféle gondolat ez, hogy a tevének miért is kéne neki a tűfokán átmennie.
Igen.
Hát nyilván azt akartam mondani, hogy ez annyira lehetetlen, amennyire csak el tudunk lehetetlen dolgokat képzelni.
Hát jó, mintha azt mondaná, hogy egy kamionnal a kutyaolba behajtani.
Igen, körülbelül. Hát nagyon szépen köszönöm, ezek tanulságosak, és már is látjuk, hogy több fajtája is van az ilyen félreértéseknek, félrefordításoknak. Azt ugye a nagyon régi szövegeknél sohasem tudhatjuk, hogy nem valami elírás volt-e az eredete,
igen,
mint ahogy itt a tevénél is fölmerül, de hát azért, ha nem muszáj, akkor nem azt tételezzük fel, hanem azt, hogy valamilyen értelmezési igen, probléma van inkább.
Igen.
Van még 2 percünk a szünetig, a hírekig. Én azt javaslom, hogy mivel tornyosulnak a kérdések, amiket előbb-utóbb majd meg kellene válaszolnunk, valami nagyon-nagyon rövidet válasszunk ki. Mit szólnál például ahhoz, amikor megkérdezi tőlünk egy hallgatónk, hogy mit jelent az, hogy nem igazán? Mert ez annyira röviden lehet erre válaszolni. Nem értettem a vezeték nevét, Erzsébet a keresztneve. Azt kérdezi, mit jelent az a nagyon elterjedt kifejezés, hogy nem igazán, hogy kell értelmezni?
Hát azt jelenti,
hogy nem igazán értem a kérdést. Mert, tehát én azt hiszem, hogy nagyon könnyűre válaszolni, olyasmit jelent, hogy nem pont, nem teljesen, igen, nem egyértelműen,
igen,
nem kifejezetten.
Igen.
Ilyesmikre szoktuk igen, használni, igen, egy ilyen távolságtartás. Nem akarom kereken azt mondani, hogy nem.
Nem nagyon.
Nem nagyon, hát így igen, van. Nem és akarom ugyan kereken azt mondani, hogy nem, hanem igen, azt akarom mondani, hogy nem pont ez a jó kifejezés, nem egészen igen, így fejezném ki, nem egészen ez az igazság.
Ez egy klisé, tehát nem nagyon tetszett, nem igazán tetszett, nem túlzottan tetszett, igen, ezek mind
egy kaptafának. Ezek mind egyformák. Na most én hallottam már, hogy ezt a kifejezést egyesek bírálták azon az alapon, hogy ez az angolból tükörfordítás, ez a not really-nek.
Ez nagyon is elképzelhető.
Könnyen lehet, de ez nem változtat a lényegen, hogy ez ilyeneket jelent.
Igen.
És az nem baj, hogy sokféleképpen lehet a magyarban kifejezni.
Nem.
A nem kifejezettentől a nem nagyonig millió, mi is felsoroltuk jó párat. Az, hogy egyel gazdagodott ez az utóbbi igen, időkben angol igen, hatásra, ez sem nem csodálnivaló, hiszen a nyelvek így szoktak hatni egymásra,
igen, igen,
sem nem bánnivaló, hiszen örüljünk neki, hogy van egy
igen,
újabb
igen,
kifejezési módunk ugyanarra, igen, vagy hasonlóra. Én biztos, hogy használom, és nem gondolom, hogy ezzel bármi probléma lenne. Akkor tartsunk egy kis szünetet a hírek erejéig, és utána visszajövünk. Jó napot kívánok, üdvözöljük hallgatóinkat, ez itt a Szószátjár műsora, folytatjuk a hírek után, Nándasdi Árnám és Kálmán László ül a stúdióban, és ahogy szoktuk, amikor nincs fontosabb dolgunk, a második részben visszatérünk a hallgatóink kérdéseihez, és már rengeteg kérdés gyűlik, arra kérem a hallgatókat, hogy nyugodtan telefonáljanak, nyugodtan kérdezzenek a Facebookon is, de egy jó idő bele fog telni, mire sorra kerülnek a kérdések, mert rengeteg van még, amire nem válaszoltunk.
Amit nagyon köszönünk.
Egy kis gondolkodási időnk is van így erre, és hát nagy választék a kérdésekben. Először arra két olyan kérdésre szeretnék visszatérni, ami közvetlenül kapcsolódik a korábbi műsorainkhoz. Az egyik Jobbágy Tibor nevű hallgatónk kérdése, aki a hasonulással kapcsolatban kérdez, még a teljes hasonulás egy furcsa kivétele szerinte a visszafelé hasonulás, amikor ezt progresszívnek hívják a nyelvészek.
Igen.
Amikor a túlszó utolsó betűje hasonul a toldalékhoz, és nem fordítva, az evvel avvalra gondolok, amit például Eszterházi Péter is használt. Igen, furcsának tűnik a jelenség, vajon mire vezethető vissza? Hallgatunk nyilván nem maradt arról jó pár műsorral ezelőtt, tulajdonképpen említettük ezt a kérdést, amikor először beszéltünk a teljes hasonulásokról, és ez ugye csak az mutató név másra vonatkozik, ugye csak ott fordul.
Ez nem így van.
Nem?
Nem, mert az ebben, ja igen, bocsánat, igen, tehát...
Tehát más szavakkal ez nincsen?
Nincsen, igen. Ő azt mondja tehát, hogy... furcsa kivétel. Hát nem tudom, hogy furcsa-e, a következőről van szó. A valvel az hasonul a tő utolsó hangjához, tehát kalappal, és nem kalapval, és nem fordítva kalavval. Egyetlen olyan szó van a magyarban, ugye az ez az, aminek a z-je viszont hasonul a progresszíven a következő hanghoz, tehát ezben, ebben. Eztől, ettől, eznek, ennek, ezvel, ebben. Vagyis két szabály találkozik itt, és küzdenek egymással, hogy melyik győzzön. Az ezzel, azzal esetében az a szabály győz, amelyik szerint ház, házzal, kéz, kézzel, tehát a valvel az előtte levő szóhoz hasonuljon. Az evvel, avval esetében meg az a szabály érvényesül, amelyik azt mondja, hogy az ez, aznak a z-je, az föladja magát a rag máshangzója kedvéért.
Igen, hát, én még arra is emlékszem, amikor először beszéltünk erről, még meg is kérdőjeleztem, hogy ezt lehet-e igazán hasonulásnak nevezni. Ugye az ez az esetében tulajdonképpen a z az egy csomó esetben nincs jelen, például akkor, amikor azt mondjuk, hogy emiatt, meg igen. Például akkor, amikor azt mondjuk, hogy eme egy csomó összetételben.
Így van.
Tehát úgy tűnik, hogy meg a névelőben, ami ugye az szintén a mutató névmásnak a későbbi vagy folytatása, vagy abból származik.
A könyv.
Tehát itt egy ingatag zéről van szó, ami nagyon kivételes, és mondom, tudtommal csak ebben az együttőben szerepel.
Igaz.
És olyankor fordul elő ez az evvalavval, amikor az azért... Igen. Nincs jelen, de meg is nyúlik, ahogy a ragok előtt is, ekkor-akkor.
Érdekes, hogy Jobbágy úr beszúrta a szövegébe, hogy az evvel, avval, amit például Eszterházi Péter is használt. Kiváló ember volt, de én is használom.
Azért szúrta be, mert van egy ilyen nyelvhasználati babona, nyelvi babona, hogy az ezzel-azzal az választékosabb, mint az evvel-avval.
Érdekes.
Tudom, hogy végzette érzem. Bárki ilyen vizsgálatot. Ugye mit jelent az, hogy választékosabb? Az azt jelenti, hogy úri helyeken gyakrabban halljuk az ezzel-azzalt, és kevésbé úri helyeken gyakrabban halljuk az evvel-avvalt. Én ilyen vizsgálatról nem tudok.
Aha.
Lehet, hogy van ilyen, hogy nem tudom, hát esetleg tehát területi megoszlás, hogy esetleg környékek, ahol inkább az evvel-avvalt van. Nem tudom, hogy van. De én nekem semmi problémám nincs. Szerintem föl se kapom a fejem arra, hogy ezzel-avval nem különös, nem szokatlan.
Tehát mind a kettő szabályos, mert véletlenül egy olyan pont van, ahova mind a két szabály beteszi a lábát. Igen.
Igen. Hát mondom, hogy társadalmilag hogy oszlik meg a használata, azt meg kéne vizsgálni, de én nem érzem különösebben póriasnak, vagy nem tudom én.
Igen.
Az evvel-avval formát sem. És egy másik kérdés, ami a múltkori műsorunkhoz kapcsolódik közvetlenül, és egyébként láttam, hogy a Facebookon több embernek az oldalán is vita alakult ki ezzel kapcsolatban, az a férfi szó, a nagyon különös szó a magánzó illeszkedés szempontjából.
Mondjál példát.
Rettentő különös, férfival férfivel, férfinak férfinek. Olyan, tehát nem hallunk, hogy férfiek, azt csak úgy halljuk, hogy férfiak.
Igen.
De bizonyos toldalékoknál bizony mind a két változatot halljuk, és hát az emberek hajlamosak azon vitatkozni például, hogy melyik a helyes ezek közül, amit tehát én sosem értettem pontosan, hogy mit értenek ezen.
Hát azt értik valószínűleg, hogy nem hangzik el az egyik változat műveletlennek. Hát
ja, ez ugyanaz, mint az evvel-avval, ugye? Hát tehát, hogy gondolom, nem kórias.
Gondolom ezt, mert hiszen létezni mind a kettő létezik.
Hát én szerintem ezt senki nem
ugye, ha anyanyelvi beszélők használják, akkor mi nyelvészek nem mondhatunk más, mint hogy helyes, mert nyelvészet értelemben helyes az, ahogy viselkednek az anyanyelvi beszélők.
Hát sőt, van egy másik nézet, hogy ami újítás vagy újabb, az, amit kevésbé nem tudom én elfogadható, vagy ilyesmi.
Ez is igaz. Hát ez mert is butaság, a kultúrát a hagyománnyal azonosítják.
Oké, de sajnos ebben az esetben a férfivel, férfinek, tehát ezek az előképzett oldalékolások, ezek rettenetes, tehát évszázadok óta dokumentálva vannak, tehát még csak azt sem mondhatjuk,
akkor hogy ez most kellett. Akkor is újabbak voltak, ha 1300-ban jelentek.
Na mondjuk
meg.
El, hogy miért voltak újak.
Igen.
Azért voltak újabbak, mert a férfi szó az egy összetett szó, aminek a második tagja az azonos a fiú szónak a tövével.
Ma férfi, is lehet mondani férfiú.
Igen. Az összetett szavaknál pedig, ugye, mint tudjuk, a magyarban mindig csak a második tag, az utolsó tag számít a harmónia, a toldalékolás szempontjából.
Tehát narancslével, és nem narancsléval.
Így van.
Igen.
Igen. És a férfinek az utótagja, ugye ez a fiú tő, ez egyértelműen hátul képzett toldalékokkal jár, fiúval.
Hiszen azt ma is így mondjuk.
Ma is igen. Így mondjuk. És a többi összetételben is, mint a baromfi, aminek a végén ugyanez van, ugye baromfival, és nem baromfivel. Tehát ez egy mély hangrendű tő, ez a fiú vagy fi. A fi az egy rövidült alak, de ezt lehet tudni, hogy a fiú volt régebben, bár nem teljesen tisztázott, hogy az ú hogy került oda, de ez most nem érinti a tárgyunkat, ez egyértelműen egy mély hangrendű tő, szótő, aminek a toldalékai fiúval, vagy ilyesmi. De a férfi az egy rettentő régi összetétel, az előtagja az a férj szóval azonos, amiben egyébként különös módon szintén benne van ugyanez a fitő, a finnugor tő, azzal kezdődik, de ez megint nem érinti a mostani tárgyunkat. Tehát ez egy rettentő régi összetétel, nagyon hamar elhomályosult. És ezért nagyon...
És fiú, ugye abból van összebomba.
Igen.
Igen. Elhomályosult.
Olyan régen elhomályosult, hogy már rettentő régen kezdik nem érezni, hogy ami a vagy kezdték nem érezni, hogy ami a végén van, az ugyanaz, mint a fiú.
Igen.
És amikor eltűnt időnként az ú a végéről, és lerövidült férfire, a férfiúból, akkor elkezdték úgy ragozni, mintha magas hangrendű lenne, nem érezték benne azt, hogy már erről is beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy nem mindig érezzük pontosan, hogy mi összetett szó és mi nem.
Igen.
Én a majonészt hoztam fel például,
igen,
de ugyanígy felhozhatnám a polinészt, meg a szingalészt, meg az összes ilyeneket, ahol a magyar ember hajlamos azt hinni, hogy esetleg a vége az egy összetételi tag, de
igen.
Az.
Vagy a nagyné. Ugye
vagy
mondtuk,
te hoztad
hogy
például
van, aki
név,
úgy mondaná, hogy nagy nével. Nem tudom.
Tehát a férfinek az elhomályosulása, az összetettségének az elhomályosulása az évszázadokkal ezelőtt megtörtént, vagy megkezdődött, és ezért együtt éltek sokszor a hátulképzett és előképzett oldalékok, tehát férfi a férfinek. Az egy különös dolog, és bonyolult okai vannak, hogy miért nem találjuk ezt meg akkor, amikor magánhangzós toldalékot kap, tehát hogy férfiek, ilyet sosem mondtak. Olyat mondtak, hogy férfik, az van dokumentálva, de az, hogy férfiek, ez senkinek nem jutott eszébe.
Valóban kettő van még, ami őrzi, ugye a férfiak, meg a férfias.
Igen.
Ez a kettő.
Igen. Na most... Ez az ú a végén pedig egy olyan ingatag ú, mint amilyen a mondjuk a borjúnak a végén van, ugye, hogy borjakat mondunk többes számba, vagy igen. A hosszúnak a végén van, és azt mondjuk, hogy hosszan,
igen,
nem
igen,
pedig
igen.
Az, hogy hosszúan.
Igen. Tehát vagy a hossza valaminek, ugye? Akkor tehát mondjuk ki azért, hogy a férfi, hogyha úgy ragozom, hogy férfinek, férfihez, férfivel, az a mai magyar nyelvtan szempontjából szabályos. Hiszen pontosan úgy viselkedik, mint a néni, nénihez, néninek, nénivel, vagy a prézli, ahol tehát éj van a szóban, az magas toldalékot kap.
Hát egyébként egy másik jelenség, amiről nem beszéltünk a múlt alkalommal, és szóvá tették a hallgatók, hogy miért nem beszéltünk róla, ugye a múlt alkalommal a vegyes hangrendű szavakról beszéltünk. A férfi nem vegyes hangrendű szó, csupa előképzett toldalék, vagy magánzó van benne, mégis mély toldalékolású. Ezekről a szavakról nem beszéltünk a múlt alkalommal, pedig ilyenből azért nagyon sok van. Ilyen például ugye a szív, mint ige, mert főnévként szívek, de igeként szívok.
Igen. Igen.
Vagy a híd főnév.
Azt hiszem 70 ilyen szó van, ugye? Antiharmonikus szavak.
És az igék között, amikben egy í van, azoknak a döntő többsége egyébként. Igen, igen. Ilyen, nem tudjuk, hogy miért pont az igéknél. Na most ezekről nem beszéltünk. A férfi az ezek közé tartozik. Csak mondom, hogy tiszta legyen. Azért nem beszéltünk róluk, mert ők nem vegyes hangrendűek. Egyszer majd arról is fogunk beszélni, hogy ez a furcsaság miért van a magyarban, hogy bizony vannak a magyarban olyan szavak, amiben csak í vagy é van, és mély tornalékolások.
Cél, célom.
Héj, héja.
Antiharmonikus szavaknak szoktuk hívni őket. Igaz, de most térjünk vissza a férfihez. Tehát az érdekes az...
Férfihez azt mondtad?
Igen. Hát az, hogy férfihoz, én azt nem mondanám.
Én biztos, tehát, hogy én mondanám.
Te úgy mondanád?
Igen, hát akkor kettőnk között is van.
Tehát, kislányom, hát te ehhez a férfihoz akarsz hozzámenni? Én soha nem mondtam.
Hát különben nem vettem volna észre, és nem kaptam volna fel a fejem, hogy nem azt mondtam.
Na most mondd meg. Igen. Hát jó, igen. Hát ebből látszik, hogy én egy modernebb, fiatalosabb ember vagyok, mint te.
Vagy pedig, hogy az a két utca, ami elválasztja a lakóhelyünket, azért ott húzódik egy képzeletbeli vonal.
Egy izoglossza, így hívják ezeket. Szóval azt akarom mondani, hogy ez az történt a férfivel, hogy elhomályosult az ő összetétel volta, elhomályosult az, hogy a második fele, a fi vagy fiú, az tulajdonképpen egy út tartalmaz, és ezért mélyet kíván, és maradt egy szó a férfi, ami olyan, mint a néni meg a prézli, és ez besorolódott a szabályosak közé. Ez nagyon gyakori, és hát tulajdonképpen analógiának lehet nevezni, hogy valamiről lemegy a kivételességet jelző, hát nem tudom, kis jelzés a beszélők fejében, és átsorolódik. Most ez szokta zavarni azokat, akik a kultúrát a hagyományban látják elsősorban, mert úgy érzik, hogy elveszett valami. Tény, hogy elveszett valami, egy kivételes szóval kevesebb van a magyarban. Az, hogy egy szabályossal több van, az ilyen értelemben nem vigasztal sokakat, mert hát néni meg prézli szabályosból sok van. Sokan úgy érzik, hogy a kivételek, a furcsaságok azok őrizendőek, mert hogy azok a nyelvnek valahogy a lelkéhez tartoznak.
Ádám, az, hogy bizonyos dolgok elvesznek időről időre, az nem szintén a hagyomány része? Tehát ha az ember a kultúrát a hagyományban látja, és azt őrizni akarja, akkor az, hogy dolgok kikopnak rendszeresen, amióta az emberiség létezik, vagy legalábbis tudunk róla, azóta ez lezajlik,
így van.
Az ugyanolyan természetes, akkor azt is őriznünk kell, nem?
Hát sokan azt gondolják, hogy például milyen kár, hogy a pogány vallás kikopott a magyarságból, és ez a kereszténység jött be a helyére, és hát ezt nem kéne hagyni, hanem vissza kellene térni a sámáni valláshoz. Ezt most komolyan mondom, vannak ilyen emberek.
Értem.
Tehát mindig is volt sokakban az az érzés, hogy a régi az mindig jobb, mint az új.
Igen, de én meg azt gondolom, hogy egy igazi konzervatív az azt mondja, hogy mivel mindig is voltak változások a nyelvben, mindig is eltűntek szavak és jöttek újak, ezért egy igazi konzervatív az helyesli az ilyesmit.
Ez jó.
Visszatérve a férfira, tudod mi az érdekes még, hogy ez a fi utótag, ami most a férfiban felfedeztük, hogy a férfiban benne van, a baromfiban benne van, ez rengeteg családnévben is benne van, és ott érdekes módon nem teszi őket, amennyire észreveszem, mély hangrendűvé, tehát ott se érezzük ezt az utótagot, hogy egy győrfi, nem mondjuk azt, hogy győrfinak, hanem azt mondjuk, hogy győrfinek.
Elekfinek. Igen.
Petőfi, hát tudjuk, hogy ez egy kitalált név, vagy egy felvett név, de akkor is senkinek nem jutna eszébe azt mondani, hogy Petőfinak. Aha. Holott az a fi is, ugyanez a fi, ugyanúgy a fiúból rövidül.
Tehát Istvánfival, mert ott van az Á, akkor Istvánfival.
Igen, hát olyanokat kell keresni, ahol az egész csupa magas hangrendű.
De Elekfivel. Tényleg igaz. Tehát a fi-nek réges-rég nincs már önálló értéke.
És ez is segíthetett abban, hogy a férfi átsorolódjon ebbe a magas hangrendű szócsoportba, hiszen rengeteg fi végül van családnevekben, ami...
Igen.
Amit sosem toldalékoltak mélyen, gondolom én.
Igen.
Jó, hát akkor azt hiszem ezt a két kérdést megbeszéltük, és van még időnk.
Ez volt ugye Kokaci Ignác kérdése, igen.
Igen.
Most jön akkor, milyen most?
Hát azt beszéltük meg, hogy
most?
Tóth László nagyon régen kérdezte, és már nagyon ideje lenne visszatérni, hogy ezt a kérdést elővenni.
Halljuk.
Azt mondja, amerikai filmek szinkronjában hallja, hogy uramot használnak nőkre is, például a katonák a fejevalójuknak, uram, igen, uram, mondom angolul, yes, sir. Én ezt nem tudom, hogy tényleg mondják-e nőknek a hadseregben.
Inkább I, érdekes mondom, I szócskát használnak arra, hogy igen, mint a szavazáskor,
igen,
I
de a yes, no. Sir, így egybe az nagyon gyakran hallatszik
igaz,
a
az
katonáknál.
Is van, illetve I, sir, I, igen, igen, igen.
Lehet, hogy így van, hogy tényleg a katonaságban ez dívik, hogy női feljebb valóknak is azt mondják, ezt nem tudom ellenőrizni, de higgyük el a hallgatónak. Ő neki az a problémája, hogy magyarul bajban vagyunk ilyen esetekben, nem igen. Tudom, hogy most a katonasságra gondol-e konkrétan, mert azt mondhatjuk ugyan, hogy hölgyem, de azt már nem mondhatjuk, hogy százados hölgyem,
nem.
De azt sem mondhatjuk szerinte, hogy százados asszony.
De miért nem?
Azt mondja, ha nem asszony az illető. Tehát szerinte, hogyha a százados a feljebb valónk, és nem tudjuk, hogy férjezett, akkor nem mondhatjuk neki, hogy százados asszony. Én ezt nem érzem így.
Ez nem igaz, igen, ez ő téved. Az asszony szó ma már legalábbis nem csak férjezett nőkre használható.
Szerintem is, hát a katonasságot egyáltalán nem ismerem, de például szerintem egy önkormányzati közgyűlésben a képviselő asszony, az teljesen normális akkor is, hogyha tudjuk róla, hogy nincs férnél az illető, szerintem.
Így van, ha egy 20 éves kislány a képviselő, akkor is azt kell mondani, ugye, hogy a képviselő asszony. Hogyne, hogyne.
Én úgy hallottam, hogy így szokták, és ezzel én nem is látok semmi problémát.
Igen.
Most ugye itt két különböző használat keveredik, vagy nem tudom, hogy az olvasónk csak erre gondolt-e. Ugye itt ebben az esetben az a használat, arról a használatról van szó, amikor van egy főnév, itt ebben az esetben százados, ami általában valami rangot vagy beosztást jelent, ugye mi nálunk a képviselő volt ebben a szerepben, igen. És utána jön még valami, ami hát ezt az udvarias megszólítást szolgálja.
Igen.
Százados úr.
Igen.
Százados asszony, szerintem ez a normális, én ezt érzem természetesnek.
Ezt tudjuk javasolni a hadseregnek. Igen.
És említi ezt a másik használatot, amikor nincs előtte semmiféle rang, vagy rendfokozat, vagy beosztás, vagy ilyesmi funkció, hanem csak azt mondjuk, hogy hölgyem.
Igen.
Én olyankor is inkább azt mondanám, hogy asszonyom, lehet, hogy valakinek ez furcsa, akkor, hogyha nem, itt már én is elbizonytalanodom, hogy egy fiatalabb hölgynek mondanám-e azt, hogy asszonyom.
Igen, igen.
Igen.
Itt sem az ő házassági állapotáról
nem,
van szó.
Nem, inkább életkori dologról
igen,
van
tehát
szó.
Ha buszon leejtette valaki az esernyőjét, és ott ül egy idősebb nő, meg egy fiatalabb nő, akkor mit kérdezel, hogy asszonyom, ő néhez az esernyő? Az idősebbnél, de a fiatal...
Hát egy diáklánynak kinéző lánynál én biztos, hogy nem elkerülném ugye? Inkább. Én a hölgyemet sem mondanám neki persze, hogyha fiatal.
Igen.
Ezzel egy kicsit zavarban, bajban vagyunk magyarul, ez már sokszor előjött egyébként az ilyen megszólításokkal.
Igen.
Még nem alakult ki, azt kell mondanom, nem alakult ki egy egységes szokás ennek a vonatkozásában. Az uram az teljesen egyértelmű, bár egy fiatal iskolásnak kinéző fiúnak, nem mondanám.
Nem. Vagy
de egy bizonyos kor után, igen.
Még azt akarom mondani, hogy az angol nyelvű országok hadseregeiben az a szó, hogy sir, tehát sir, az valójában a katonának a jelzése arra, hogy ő hallgatja, amit neki mondanak.
Uh-huh.
Tehát, ha nekem azt mondod, hogy... Nádasdi honvéd, erre én összecsapom a bokámat, és azt mondom, sze, ezzel jelzem, hogy tessék. Ami talán olyan volna, mint azt mondaná parancs, vagy valami, vagy jelen, vagy hallgatom, vagy értem, tehát nem uram igazából. Itt szerintem ez talán egy fordítói szolgaiság, hogyha ezt a szőrt, ezt uramnak akarja fordítani.
Értem, tehát az elsőt, ugye, amikor azt mondja, sir, yes, igen. Sir, ugye ezt is igen. halljuk a filmekben.
Pontosan, igen.
Abból no az sir. Első, az csak azt vagy jelenti, hogy no parancs.
Igen.
Hát a magyarban a hétköznapi életben ilyenkor egyszerűen azt mondjuk, hogy igen,
igen ugye? Úgy van.
A hadseregnél meg biztos azt mondják, hogy parancs, nem tudom,
igen. Ha van katona hallgatónk, kérjük, hogy telefonáljon be, és a következő üzenje meg nekünk, hogy ilyenkor igen. Mit kell mondani?
A megszólításokról egyébként ez egy örök zöld, arról még amúgy is sokat tudunk beszélni, hogy például nevek után melyiket használjuk, ugye? Tehát Kovácsné igen. asszony.
Igen.
De, de hogyha csak egyszerűen Kovácsnak hívják, akkor nagy bajban vagyunk, igen. ugye?
Jó, a professzor asszony az természetes,
ugye? Az nem név, hanem az olyan beosztás, mint a százados.
Igaz, ugye? És független igen. attól, hogy férnél van-e az illető, igen. vagy nincs.
Szerintem egyértelmű.
Valóban.
Na most, amikor viszont név van, akkor én is bajban vagyok. Kivéve, hogyha Nére végződik, mert a Tótné asszony az valahogy jól hangzik.
Igen.
De hogyha úgy hívják, hogy Tóth Etelka, tehát nem a,
igen.
Nem a férje igen. nevét viseli, akkor én bajba vagyok, én akkor azt kell mondjam neki, hogy Etelka vagy, igen. vagy nem tudom, mert igen. a Tóth asszony az nem megy.
Nem megy, igen.
Hát az, ami olyan egyszerű a környező nyelvekben,
igen.
az a magyarban, igen. hát nincs megoldva.
Annyi mondják szlovákul, ugye?
Rendszerváltás előtt igen. azt mondták, Tóth elvtársnő, az egyenes dolog volt.
Vagy egyszerűen csak elvtársnő, foglaljon helyet, ugye? Igen.
És igen. most pedig erre igen. nincs rendes megoldás.
Hát ilyenkor szoktuk gúnyosan azt mondani, hogy a legjobb egyébként megszólítani az illetőt, tehát ránézel és azt mondod, egyébként, és ezzel a figyelmét magad.
Magyarul nem megszólítani, igen. ezt mondom. Igen. Ami a férfiaknál olyan egyszerű, hogy Tóth úr, az igen. a nőknél,
hát, igen. Valóban.
Jó. Hölgyem, asszonyom, uram, hölgyeim, uraim.
Igen.
Az asszonynak nincs többes száma, tehát azt nem mondhatjuk, hogy asszonyaim.
Igen, valóban.
Kedves hallgatóink, uraink és hölgyeink. Igen. Ez sincs, ugye, érdekes módon.
Nincs.
Nekem van uram és hölgyem, igen. de együtt nekünk kettünk. Uraink. És...
Igen.
Tehát, kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmet. A Szószátjár műsorában Kálmán Lászlót
és Nádasdi Ádámot
hallották. Viszont hallásra.